153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Nagy öröm számomra, hogy mikrofon végre kaphattam, és a stúdióban köszönhetem Lengyel Pétert, a Halas Pak cégvezetőjét. Szervusz Péter!
Szervusz!
Én azt gondolom, hogy Halas egyik legnagyobb, és hát talán legrégebbi cégének vagy most a vezetője, de a mai életút riportunkban nem csak a Halas Pakról fogunk beszélni, ahol fogjuk befejezni, hanem hát téged Halason úgy ismernek sportkörökből, hogy a Peti, hát az nagyon jó kapus volt. Szóval kezdenénk egy kicsit a sporttal, illetve az életutatban közel 10 évet tett ki a Lévisz, ami hát sokunknak, sokaknak volt munkahelye, a családoknak, és hát egy szívfájdalom, hogy megszűnt. Szóval itt egy nagyon érdekes múltról fogunk beszélni. Na kezdjük az elején. Peti, te halasi születésű gyerek?
Nem. Nem vagyok halasi születésű, sőt, még a megyét is elkerültem. Én balassagyarmati születésű voltam, tehát mondhatnám azt is, hogy északról ide lekeveredtem délre. Én balassagyarmaton születtem, és ott egy 10 évet éltem. Ott a szüleim elváltak, és egy köztes állomás volt az életemben Örkény. És Örkényen laktunk nagyszülőkkel és az öcsémmel, és édesanyám egyedül nevelt minket. És hát ott nagyon sok minden történt velem igazándiból Örkényen. Tehát a gyerekkorom azt a részét, amikor is még gyerek az ember, azt ott töltöttem. És itt nagyon sok minden pozitív történt velem. Az egyik az a sport, amit igazándiból ebbe a kis faluba szerettem meg. A másik a matematika, amit ebbe a kis faluba szerettem meg. De hát ugye a sportról kezdtünk el beszélni, és hát beszéljünk egy picit akkor a sportról, jó, hogy Örkényen hogy is kezdődött ez. Én nagyon szerettem sportolni, főleg focizni, és már gyerekkoromban sem voltam ez a cingár gyerek, tehát kicsit erősebb voltam a társaimnál, tehát nagyobbat rúgtam, erősebbet rúgtam, tehát iskolába, hogyha át kellett rúgni a kerítésen, akkor az biztos a Lengyel Péter volt. Szóval kicsit ilyen mozgásigényes voltam, és hát nagyon nem lehetett vidéken semmit csinálni, csak focizni.
Igen,
akkor volt még voltak grundok, és mindenkinél volt egy melegítő felső vagy kettő, ez volt a kapu, és akkor mentünk focizni a társakkal. Nekem nagy szerencsém volt, mert nekem volt egy bőrlabdám, és hát ebben az időben még ez nagyon menő-manó dolog volt, hogyha valakinek volt egy bőrlabdája, és akkor fociztunk. Fociztunk reggel, éjszaka, minden percben fociztunk. És én nekem nagyon megtetszett a focin belül a kapusposzt.
Szépek voltak a melegítők.
Szépek voltak a melegítők, ugye hát a kapuson van kapuskesztyű. A kapus az egy különleges pozíció. Először is kapus nélkül nem lehet játszani. 11 játékos kell, ugye a nagypályás csapathoz egy kapus és 10 mezőnyjátékos. 10 mezőnyjátékos nem szükséges, de egy kapus kell. Tehát kapus nélkül nem lehet. Aztán a kapus ugye mindent hátulról lát, és mindent fordítva lát, mint a játékosok. És hát a kapusoknak ugye más színű a meze, más a felszerelése, ő megfoghatja ugye kézzel a labdát. Tehát nagyon sok kiváltsága van, de ő az utolsó ember, aki még ugye tehet azért, hogy ne legyen gól, mert ugye hát a labdarúgást ezt nem pontozzák, hanem gólra játszák. És hát igazándiból ez nekem egy kicsit úgy nagyon megtetszett. És ami nagyon megtetszett még, nekem van egy öcsém, aki ő is úgy egyébként labdarúgásra adta fiatal korában a fejét, és ő nagyon jól védett, és nekem nagyon tetszett, ahogy vetődik, ahogy ugrál. Én nem tudtam ilyent. Abszolút nem tudtam, úgyhogy kicsit irigykedtem is rá, és hát ezt otthon az ágyunk bánta, mert én azon gyakoroltam otthon a vetődést. Dobtam a falra, és akkor ugráltam az ágyon. De valahogy ez úgy megtanultam, hogy hogy is kell ezt csinálni, és hát elég fiatalon felnőtt közösségbe is csöppentem ezáltal, mert hát vidéken azért nincsen nagyon nagy merítés, főleg egy pár ezer fős településen, úgyhogy én már 8. koromban felnőttek között védtem.
Azt ami most teljesítmény.
Igen. Ami mostanában ez kuriózum, mert azt szokták mondani, hogy 25-26 éves játékos az még fiatal, Hát én 14 évesen már Örkénybe a felnőtt csapatba védtem. Úgyhogy ez volt igazándiból az első lökés. Mondtam azt is ugye, hogy a matematika az egy picit fontos volt. Nekem volt egy nagyon jó matematika tanárom Örkényem, aki nagyon megszeretette velem a matematikát. Itt zárja be meg, hiszem, édesanyám is matematika szakos tanár, talán...
Hirtelen azt hittem, hogy ő rá gondolsz, hiszen azért a családi indításban matematikus anyuka, matematika tanár anyuka meghatározó lehet.
Igen, aztán én is tapasztaltam ezt, hogy nagyon nehéz ám saját gyermeket befolyásolni, tehát hiába tudja az apuka, anyuka bármit, gyerek ezt nem fogadja el, tehát...
Nehezebb, ezt tudom igen. Én is, igen.
És a matematika az egy fontos dolog volt számomra, mert 2 évig általános iskola után én Kecskemétre jártam gimnáziumba, matek tagozatra, és igazándiból ott a matek tagozaton, amit én tanultam, az utána teljesen meghatározta az életet, tehát a reál beállítottság, a mérnöki pálya választása, meg úgy egyáltalán gondolkodás az teljesen meghatározó volt. És amikor Kecskeméten jártam, akkor engem megkeresett. Ez alatt az idő alatt is hozzáteszem, válogatott lettem. Nem országos válogatott kapus, hanem Pest megyei válogatott kapus lettem. Ez nagyon nagy szó volt, mert hát a 90-es évek elejét írjuk, 80-as évek végét. Itt nem nagyon lehetett külföldre utazgatni, meg menni, meg egyáltalán külföld nyugati országba menni. Én nekem ez megadatott a válogatottal, és nemzetközi tornákra jártunk, meg külön busz, meg külön melegítő, meg ez, tehát hogyha visszamegyünk 30 évet azért,
ezek
nagyon nagy dolgok akkor. Kikérőt kérni, írni az iskolának, és akkor az igazgató úr elenged, vagy nem enged, és tehát ezek komoly dolgok voltak, és én a Pest megyei labdarúgó válogatottnak voltam a kapusa. Nekünk egy elég jó válogatottunk volt, mert abból a szériából nagyon sokan NB1-es játékosok, vagy NB2-es játékosok lettek. Hát most mondok egy pár nevet, aki focizott, az tudja, hogy kikről beszélek. Mondjuk egy Dvéri Zsolt, Tóth Norbert, Potemkin, Károly, ezek NB1-es, Kenesei Krisztián, ezekkel voltam válogatott, de hát ők nagy csapatból jöttek, én meg kis Örkényből. Csapatból. Igen, Örkényről.
Ez még nagyobb dolog, azt gondolom.
Hát én azt gondolom, hogy igen.
Egészen biztos.
És amikor Pest megyei válogatottal sikereket értünk el, akkor jött egy nagyobb lehetőség, ugyanis akkor jutott fel Tiszakécske NB2-be, és ők kerestek egy olyan fiatal kapust, aki majd a jövő lehet évek múlva, és átiratkoztam Tiszakécskére. Azt hiszem, ez 92-93, és átiratkoztam Tiszakécskére, és itt két dologgal kellett szembesülnem. Az egyik az, hogy aki engem Kecskeméten a matek tagozaton tanított tanár, annak az édesapja volt itt Tiszakécsken az iskola igazgató. Úgyhogy itt is volt egy kis matematika beütés Tiszakécskén. A másik az pedig, hogy Tiszakécske sem egy nagy település, tehát egy 10 000 fős település, és hát egy családi közegbe kerül az ember, és itt nagyon szerették az ember, tehát itt egy családba csöppent be, és ezt szó szerint úgy kell érteni, hogy ha most is visszamegyek Tiszakécskére, akkor megállítanak az utcán, beszélgetünk emberekkel, és hát anekdotázunk így 30 év távlatába. Úgyhogy ez így kerültem Tiszakécskére, egyen magasabb szintre.
Hány éves korodig űzted a focit?
Körülbelül ilyen 25-26 éves koromig. Azért ezt hozzá kell tenni, tehát megint menjünk egy picit vissza az időbe. Ugye most már minden falucskában van nagyon szép futballpálya, nagyon szép műfüves pálya, nagyon komoly felszerelések vannak a hölgyeknek, uraknak. Hát nekünk azért ez nem feltétlen adatott meg. Tehát nekünk akkor volt letúrva a pálya télen, hogyha mi letúrtuk mondjuk hólapáttal. Nekünk télen nem feltétlen a füves pályán volt az edzés, hanem mondjuk homokon, salakon, akárhol. Na most ez ugye tulajdonsága alapján ez megfagyhat, és akkor ugye be kellett vetődni. Nekünk nem voltak ilyen nagyon komoly felszereléseink, mint most, hogy tényleg pár grammos ruhákban fociznak a gyerekek, de nem ereszti át a vizet, de az izzadságot átereszti. Tehát nekünk az a melegítő volt, ami volt, és innentől kezdve, mivel mi télen-nyáron edzettünk, tehát itt a sérülés veszély az hatalmas volt. Heti 5-6-ot edzettünk Tiszakécsként, és ez télen-nyáron is, tehát 2 hét szünet volt nyáron, míg a többiek iskola után mentek haza, én megmentem az edzőtáborba. És ahogy mondtam, komoly terhelést kaptunk, és én 25 éves koromban már azt hiszem a 3. térdműtétem után voltam, és akkor utána még lett egy 4., és azt mondtam, hogy én már 5. nem kérek, 5. térdműtétet, úgyhogy ez volt az oka, hogy én azt abba is hagytam ezt a szép sportágon.
Innen fogjuk folytatni, mert hogy szerencsére, hogy említetted közben is, a matematikába beleszerettél, a mérnöki pálya elindult az életedben, erről foglak faggatni a fiatal Lengyel Péter pályakezdéséről. Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Lengyel Péterrel, a Halaspak cégvezetőjével.
153. A Halasrádió lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, folytatjuk Lengyel Péterrel, a Halaspak cégvezetőjével a mai életút riportot, hiszen bár nem halas szülötte, de hogy elég meghatározó volt az életedben az itt töltött munkaévek, akár a Lévises évek, majd most jelen pillanatban ugye a Halaspaknál, meg hát fiaid révén szerves része vagy a halasi sportéletnek is, közéletnek. Úgy pont arról beszélgettünk a szünetben, milyen érdekes, hogy ti ketten voltatok öcséddel, mindketten sportoltatok, ugye te válogatott kapus voltál egészen 25 éves korodig, és gyakorlatilag a gyermekeid is nagyon komoly profi szinten mondhatni sportolnak és fociznak. Nem esik messze az alma a fájától. Hogy volt ez? Apa megmondta otthon, hogy fiúk, foci.
Nem. Tehát hála Istennek tényleg mind a két gyerek jó kiállás és érzékük van, és nem csak a focihoz vagy a labdasportokhoz, úgy általában mindenhez. Tehát itt említhetném a síeléstől kezdve a futáson át csomó mindent. Tehát, hogyha általában iskolában ugye a gyerekeknek valami sportverseny volt, akkor ugye úgy kezdődött, hogy Lengyel, vagy Péter, vagy Szabolcs, attól függ, hogy melyik. De egyébként, mikor közös iskolába jártak, akkor úgy kezdődött a csapat, hogy Lengyel Péter és Lengyel Szabolcs, és akkor utána a többiek. De visszatérve a két gyerekre egy pillanatot, biztos vagyok benne, hogy tőlem is örököltek nyilván egy csomó mindent, főleg a nagyobbik gyerek, Péter, az ugye kapusként tevékenykedik fociba, és kevesen tudják, de ő kézilabdázott is magasabb szinten, és ő bejutott fociba is, meg kézilabdába is abba a bő válogatott keretbe, és országos keretről beszélünk, hogy el kellett dönteni, hogy foci vagy kézilabda. Tehát ő bejutott a korosztályos válogatott 40 fős válogatójába, illetve csoportjába kézilabdába, és fociba is eljutott erre a szintre, párhuzamosan, és nem sokan mondhatják el azt, hogy 16-17 éves koráig párhuzamosan űzte ezt a sportot. Hát a szülőknek megmaradt ugye a logisztika, hogy reggel itt, foci mikor, meccs hova? Van, és akkor érjünk vissza a kézilabda meccsre, de akkor a másik gyereknek éppen máshol volt meccse. Tehát ez volt egy pár év, amikor tényleg ilyen kengyelfutó üzemmódban voltunk, és emellé még ilyen, tényleg ilyen taxisofőrt is játszottunk, tehát mind a két gyereket logisztikáztuk, de egyébként ez nem csak a mi problémánk, tehát nyilván ahol csapattársak is voltak, akkor ez volt a szülő dolga, hogy vigyük a gyerekeket.
Ez így van, és ha már szülőkről beszélünk, ugye itt Tiszakécskén hagytuk abba a történetet, ahol tulajdonképpen a focit űzted nagyon magas szinten, és tanultál is, és hogy a párodat is ott ismerted meg, ha jól emlékszem.
Igen, a párom az évfolyamtársam volt. Tehát mondhatjuk azt, hogy én 3.-4. jártam Tiszakécskére a gimnáziumba, ugye a 3. korom óta ismerem a feleségemet, de hát nem vagyunk együtt azóta, de azért az ismeretség ez onnan eredezik. Tehát már több mint 23-24 éve azért együtt vagyunk, úgyhogy ez szerintem az eléggé hosszú idő.
Igen, ez már aranyérmes hely.
Igen, ez már aranyérmes hely. Vagy legalábbis valami alumínium, vagy nem tudom, valamilyen díjat biztos, hogy megérdemel. Úgyhogy igen, hosszú ideje együtt vagyunk.
Igen, az is nehéz sport, de csodálatos a házasság. No, Peti, pálya, hogyan indult a te fiatal pályád? Azt már tudjuk, hogy beleszerettél a matematikába. Édesanyád matematika tanár volt, csodás matematika tanáraid voltak végig. Hogy alakult a középiskola után és az egyetem?
Középiskola után a reál beállítottságból adódóan azt gondolom, hogy egyértelmű volt, hogy műszaki pálya. Bár, megmondom őszintén, először azon gondolkodtam, hogy matematikus legyen az ember, ami szerintem nagyon szép dolog, bár nem vagyok benne biztos, hogy a megélhetést az biztosítja.
Igen.
Meg egyáltalán bármikor is ez biztosította, de nagyon szép dolgokat ki lehet számolni, meg mindenféle egyenleteket meg lehet oldani. Nem feltétlen van rá igény. Innentől kezdve viszont akkor mérnök, gépészmérnök. Én Kecskeméten kezdtem el a főiskolát. Kecskeméten volt egy olyan szak, ahol angolul tanították a minden tantárgyat, tehát a mechanikától kezdve a fizikán át, a kémián, az elektrotechnikán mindent angolul tanítottak, és a Nottinghami Egyetemmel Angliában, a Nottinghami Egyetemmel párhuzamosan volt a képzés, tehát amit ott tanítottak, azt tanultuk mi is, és garantált az iskola, hogy egy fél évet kint is tanulhattunk Nottinghamben, tehát a főiskola alatt volt egy fél éves kint létem Angliába, és akkor ennek az volt az előnye, hogy kaptunk egy magyar diplomát is, és párhuzamosan kaptunk egy angol diplomát is, úgyhogy nekem van egy angol, meg egy magyar diplomám is ezáltal. És a főiskola után pedig jelentkeztem az egyetemre, ott is gépészmérnöknek, épületgépészként végeztem, de párhuzamosan már az egyetem mellett már dolgoztam is, itt Kiskunhalason.
Akkor már a Lévízben?
Nem, Kiskunhalason a Ganzer Kft-nél, a Gidai Jánosnál kezdtem el dolgozni, és ez egyébként jó is volt, mert valamilyen szinten azért ez szakmába vágó dolog, lelkes az ember, és a cég az pedig nem nagy. Tehát nem egy multinacionális cég, tehát nagyon sok mindenre volt lehetőség, nagyon sok mindent meg kellett oldani az embernek, és én azt is mondhatnám, hogy nagyon sokat is tanultam itt, hiszen problémát kellett megoldani, hiszen itt nem voltak különböző osztályok, tehát itt egy mérnöknek a beszerzésen át, a telepítésen át, a rajzokon át, egy csomó minden, sőt menni kellett és segíteni, heggeszteni, fúrni, faragni, tehát nagyon sok mindent tanult itt az ember, és én azt gondolom, hogy ez jó is volt, meg kell is mindenkinek egy ilyen gyakorlat.
Hát igen, főleg pályakezdésnél, én a Molnál dolgoztam néhány évig, ott tudatosan is a fiatal mérnököket végig küldték az összes területen, egy-egy hónapot kellett akár fizikailag is dolgozni, hogy belelássanak. Mennyi ideig volt ez az időszak az életedben a Ganzer? Gondolom, hogy akkor csatlakoztál Halashoz, hogy így mondjam, először.
Igen, akkor csatlakoztam. Igen, mint felnőtt ember, ugye, tehát első munkahelyem volt, és hát párhuzamosan ugye fociztunk is Kiskunhalason, és én azt gondolom, hogy ez is egy köszönet a Jánosnak, a Gidai Jánosnak, hogy ugye ezt meg is engedte, hogy a munka mellett lehetett azért a sporttal is foglalkozni.
Akkor a Halasi csapatba tartoztál?
Így van, a Halasi csapatba, és akkor volt az, amikor hát emlegetik is, hogy milyen jó csapatunk volt, mert akkor MB2-es volt a foci csapatunk.
Az igen.
De hát ennek is több már, mint 20 éve, úgyhogy repül az idő. És hát mi is már csak anekdotázni a képekről szoktunk a focipályán, mert hogy ez tényleg 2000-es évek eleje, amikor is mi itt MB2-es csapatot csináltunk. Szóval, hogy ott volt ebbe támogatás, hogy lehetett a munka mellett focizni, és hát bizony voltak olyan napok, amikor el kellett menni Békés Csabára focizni, és akkor ott el kellett indulni délbe, és ez valamilyen szinten respektált a Gidai János, úgyhogy utólag is köszönet érte. És két év után akkor már kezdődött ez a dolog, hogy fejvadászok voltak, meg meg mindenféle ilyen HR dolgok kezdődtek el, és én akkor a Kanzertől elmentem Székesfehérvárra egy nagy multicéghez dolgozni. Ez is egy körülbelül két év volt. Itt is tanult egy csomó mindent az ember, itt pont az ellenkezőjét tanulta meg, amit nem tanult meg egy kisebb cégnél, viszont itt meg egy csomó mindent nem lehet, amit meg lehet egy kisebb cégnél. És ott pedig, ott is kompresszorral foglalkoztunk, méghozzá klímakompresszorokkal autókhoz. Ez egy új iránya volt ennek a cégnek, ez a Fordnak volt a beszállítója, és olyan embereket kerestek, akik mérnöki végzettségek, és láttak már ilyen dolgokat, és van hozzá kedvük továbbvinni ezeket a dolgokat, és én ebben az időszakban, ezt meg is lehet nézni az interneten, még fönt van, ezt mi olyan szinten űztük ezt a sportot, hogy kitaláltunk egy másik dolgot is, ami szabadalommá lépett elő, úgyhogy van egy szabadalmam is, részese vagyok egy szabadalomnak. Köszönöm.
Ezt szerintem kevesen tudják.
De ez csak, igen, de ez csak dokumentáció, tehát nyilván egy ember nehezen tud egy szabadalmat összehozni, tehát itt van egy jó pár ember, aki kell hozzá, de részese vagyok ennek a szabadalomnak, meg az ötletet, a fő ötletet azt én adtam. Úgyhogy hát ott is azt mondanám, hogy letettem a névjegyemet, de közben megszületett az első gyerkőcünk, és a feleségem a másik gyerkőccel meg terhes volt, és akkor azt gondoltuk, hogy egy kicsit Székesfehérvár messze van innen, úgyhogy azt határoztuk el, hogy visszaköltözünk Kiskunhalasra, és ekkor jött a Lévisz.
És most jön egy zene, azt gondolom, hogy egy olyan szép időszakról fog nekünk most Peti mesélni, ami fájdalmas is egyúttal, hiszen ugye vége ennek a szép időszaknak így a város életében, amely megér egy misét. Szóval jöjjön most egy zene, és hamarosan folytatjuk a beszélgetést, életút riportot Lengyel Péterrel, a Halaspak cégvezetőjével. Maradjanak velünk!
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk a mai életút riportot, melyben vendégem Lengyel Péter, a Halaspak cégvezetője. Akik eddig velünk tartottak, tudják, hogy most az a szakasz jön Peti életébe, Péter életébe, amelyik szorosan kötődik minden szempontból Kiskunhalashoz, hiszen az egyik nagyon sok embert foglalkoztató, nagyon sok családot foglalkoztató cégnek, a Lévisznek a történetéhez kapcsolódik. Tudjuk, hogy megszületett ekkor már első fiatok, illetve vártak kedves feleséged a kettes számú, tudjuk ma már, hogy fiút, és székesfehérvári multi után úgy döntöttél, hogy visszajössz Halasra. Szóval hogy zajlott ez? Mikor kerültél te a Lévishez?
Hát ez egy érdekes dolog, mert 2003-ban azt mondtuk a feleségemmel, hogy visszaköltözünk, nagyon messze van Székesfehérvár, és a családi támogatás az jó lenne. Oké, de hova jöjjünk vissza? És egyik ismerősünknek mondtuk, hogyha valami állást talál, akkor szóljon. És egy-két nap múlva telefonált, és mondta, hogy a Lévízbe van egy üres pozíció, termelés vezető, egész pontosan a mosoda vezetői állás. Hát jó, ugye hát büszke mérnök, akkor még friss diplomával, Lévisz
is. És egy szabadalommal,
meg családdal, meg minden jó. Hát mosodáról volt fogalma az ember, ugye, amikor elviszi a patyolatba ruhát, és az is egy mosoda. Hát mondtam, hogy eljönnék, és megnézném azért, hogy mégis mibe vágnám a fejszét. És hát amikor eljöttem, tehát ez egy nagy gyár, először is, ugye, tehát ez egy hatalmas épület, hatalmas gyár, tényleg ilyen amerikai stílusú minden, ahogy ez meg van írva a nagykönyvbe, és akkor mondtam, hogy hát hagyj menjünk már körbe a gyárba. És hát a legelső dolog, ahova ilyenkor menni kell, végig megyünk a folyamaton, és beléptem a Varodába. Na most a Varodából én egyre vissza is léptem, ugyanis ott 250 varónő volt egyszerre.
Egy légtérben,
és hát mindegyiknél ugye legalább egy varógép volt, de van akinek kettő, és azt a zajt, azt a mozgást, azt az ingert, amit kapott az ember, olyan volt elsőre, mint ha tényleg egy falnak ment volna neki. És hát nem erre számított az ember. Ahogy mondtam, előtte autóiparban dolgoztam, azért az autóipar az egy letisztultabb dolog, ott azért ott nincsenek nagyon a véletlenre bízva semmi, hogy hogy fog kinézni az autó a végén, ott meghatározott mozgások vannak, irányok, stb. És hát ide csöppenne az ember bele. Úgyhogy hát ez volt az első benyomásom, hogy úristen, hova jönne az ember.
És ebben dolgoztak 250
nő. Ez csak a Varada volt, ugyanis akkor mentünk körbe, és akkor mutatták, hogy ez egy mosógép, de hát ez egy ilyen hatalmas, tehát mint egy szoba akkora volt egy mosógép, és ebből volt 10-12, meg a szárítógép, meg a nem tudom még mi. És akkor mutatták, hogy még ez még csak a farmernek az eleje, és akkor itt még van egy csomó olyan jellegű kézi munka, hogy úgy is nézzen ki a farmer. És akkor úgy megkérdeztem, hogy tényleg úgy azért mégis ez hány ember végzít, és nem tudom, ilyen 500-550 ember volt akkor a Lévízben. Te jó Isten, mondom, hova jönne az ember? De úgy döntöttünk, hogy a családi béke miatt is, meg a család közelsége miatt is hazajöttünk Kiskunhalasra. És akkor 2003-ban elkezdtem dolgozni, mint mosodavezető. És akkor pont a férjed, a Laci volt az egyik olyan ember, aki, mivel hogy én autóiparból jöttem, és ott hát azért voltak különböző számítások, különböző metódusok, különböző olyan lehetőségek, eszközök, ahogy a hatékonyságot hogy lehet növelni, hogy lehet gyorsabbá tenni, lassabbá tenni, pont az, amelyik megfelelő lenne. És ő nagyon értette azt a nyelvezetet, amit én beszéltem. Úgyhogy ővel nagyon sokat töltöttünk el. Ugye ő volt nálunk az informatikus, és azon belül nem csak annyi, hogy telepítette a Windows, tehát ő írta azokat a vállalatirányítási programokat, amik kellettek ahhoz, hogy jobban tudjunk hatékonyabban dolgozni, és ő vevő volt ezekre a igényekre, meglátásokra. Olyan szinten, hogy ezek az ötletek azért áragadtak a kollégákra is, hála Istennek, és sikerült egy olyan vállalatirányítási rendszert írni közösen. Nyilván technikailag ő írta, de ugye a tudást azt mindenki beletette, hogy ami itt Kiskunhalason használtunk vállalatirányítási rendszert, az lett később a Lévisznek a globál vállalatirányítási rendszeret, tehát ezt használták Törökországba, Lengyelországba, Dél-Afrikába, és majd később Vietnámba is ezt a vállalatirányítási rendszert. Tehát azt is mondhatnám, hogy tudásunkat egy pár év alatt beletettük, és leírtuk egy programba.
Ezért ez nagy dicsőség.
Én azt gondolom, hogy igen, nagy dicsőség, ez az egyik része, a másik része, meg lehetőség volt a Lévisznél ezeknek a kidolgozására. Nem sok cég engedi meg, hogy itt pár ember ilyen partizán dolgokat itt csináljon, és akkor ő majd úgy csinálja, hogy a más többiek meg nem. Tehát a Lévisz ilyen szempontból, azt is kevesen tudják, a Lévisz is egy családi vállalat, de hát nyilván egy hatalmas cég, de mégis volt benne egy ilyen, hogy jó, hát hogyha itt a helyiek egy kicsit így aktívabbak, akkor ezt ki lehet dolgozni, dolgozzanak rajta, hogy főleg, hogyha előre viszi őket. De ettől függetlenül azért nagyon nagy tudás volt a Lévisz mögött, tehát azért ez egy 200 éves cég, és abból nyilván nem engedtek, hogy ebből azért a végén kék farmer legyen, és azért a farzseb az ne legyen elől, és a cipzár meg ne legyen hátul, tehát ebben nyilván szigorúan következetesek voltak, de az, hogy milyen úton jutunk el oda, abba egy picit engedtek. És én azt gondolom, hogy ezt az utat picit itt a kollégákkal bejártuk, és ott is egy picit letettük a névjegyünket a Lévisz berkeibe.
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon szép volt ez a történet. Nem csak az a 21 év, amíg itt a Lévisz működött Kiskunhalason, hanem valóban olyan szellemi értékek születhettek, amit te most részletesebben is elmondtál, amit pont férjem kapcsán én is tudom, hogy tehát ugye nemzetközi szinten meglepődtek, hogy ja, hát Magyarországon ilyet is tudnak.
Igen.
Még CD lemezt hoztak, vagy floppy lemezt, amikor már itt azért más technológiák voltak Magyarországon.
Igen, és nem csak ez, hát nyilván ez egy része volt, de hát azért nagyon sok olyan kolléga és kolléganő volt, akik azért hozzátettek olyan dolgokat, amit csak itt tudtunk csinálni. Itt mondhatnám azt, hogy volt egy karbantartásvezető, ő programozta fel a varrógépeket, nem csak itt, hanem a lengyeleknél, a törököknél is. Volt olyan kolléganő, aki minden szezonváltáskor ment ki Brüsszelbe, és varta ezeket a minta termékeket, nem csak nadrágot, hanem jackit, mindenfélét. Tehát nagyon sok olyan dolgot használt a Levis központjából, a nemzetközi központjából, ami tényleg hozzánk köthető. Most nyilván ezeket azért nem reklámozta az ember, tehát nem álltunk ki a piac térre, és kiáltottuk el magunkat, hogy most a kolléganő megy ki Brüsszelbe, és var minta nadrágokat, de azért nekünk ez berkekben, ez büszkeséggel azért eltöltötte a csapatot. És hát azért ez meg is látszott az eredményekben, ugyanis azok meg kezdtek jobbak lenni, mint más versenytársaké, illetve hát a cégcsoporton belül, mint más versenytársaké. Tehát itt egy fejlesztő központot sikerült összehozni, ami azt jelenti, hogy egy fejlesztő csapat volt, egy 15-20 fős, és ide mintanadrágokat, mintatermékeket hoztak, Brüsszelből jöttek ide fejlesztők, vagy Amerikából, és itt komoly fejlesztő háttérmunka is folyt. De azért ne feledkezzünk el azokról az emberekről is, akik ugye a napi munkát csinálták, nem csak ezt a kiváltságos munkát, hanem a napi munkát is. Tehát itt minden nap reggel 6-kor ugye kezdődött a munka. Volt, aki egy műszakban volt, kettő volt, három, de volt, aki szombat-vasárnap is dolgozott, mert hogy kellett. És hát, hogy csak úgy nagyságrendig értsük, ilyen éves szinten ilyen 1,5 millió farmer nadrágot gyártottunk, az sok. Ez kamionban is sok, meg farmer nadrágban is sok. Tehát ezt meg kellett varni, ki kellett szabni, le kellett varni,
dobozolni,
mosni, kikészíteni, úgyhogy olyan nadrágot kapjon a kedves vevő, amilyet akart.
És a külmosás.
Hát igen, a külmosás, amikor idejöttem 2003-ban, akkor még volt, de utána már cifrádnál cifrább dolgokat kitaláltak a kedves designer kollégák, tehát egészen odaig, hogy Swarovski kristály legyen rajta, mert az egy ilyen szexi dolog volt abban az időben. Gyártani már nem olyan egyszerű, mint hordani, de nekünk ezt kellett csinálni. Hímzett farmerok voltak, különböző nyomatok voltak rajta, aztán különböző koptatások voltak, mert a kedves vevő nem ért rá
kikoptatni
és kiszakítani a nadrágot, úgyhogy mi neki ezt előre szaggattuk a jó drága Levis farmert. Úgyhogy nagyon sok dolog volt, ami az évek alatt változott. Különböző formákat rajzoltunk lézerre rá, hogy úgy tűnjön, mint hogy ez már egy koptatott farmer lett volna. Tehát eléggé egyszerűnek tűnő dolog, ugye a farmer reggel beleugrunk, aztán megyünk dolgozni, de több mint 70 lépés a varrása egy farmernak, és a kikészítése az pedig egy héttől akár 3-4 hétig is tartott, hogy ugyanolyan színű legyen, ugyanolyan mintázatú legyen, ugyanúgy nézzen ki mindegyik, ahogy az elő van írva.
És most jöjjön egy nagyobb szünet, egy hét múlva folytatjuk, hiszen azt gondolom, még ezt a témát sem merítettük ki, és akkor a halaspakról még nem is beszéltünk, ami szintén megér egy misét. Hallgatóink, maradjanak velünk, vendégünket egy hét múlva visszavárjuk, folytatjuk az Életút riportot Lengyel Péterrel, a Halaspak cégvezetőjével. Köszönöm, hogy velünk tartottak. Adják tovább a hírt, hiszen a Levisről beszélgettünk, és azt gondolom, nagyon sok olyan család van, amelynek hosszú évtizedek, de legalábbis némelyiknek 2 évtizedig is munkahelyet adott ez a cég. Többek között erről is folytatjuk majd a beszélgetést, és a halaspakról. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és köszönöm, Peti, hogy itt voltál.
Én is köszönöm.